Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kis Benedek József, nemzetbiztonsági szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Jó estét kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, minden nap köszöntöm kedves hallgatóinkat.
Kapunk valamilyen hírt az amerikai elnök, az orosz elnök tevékenységéről, a kínaiak politikájáról, a klímaváltozásról, a terrorizmusról, meg még a migrációról is. Ezek külön-külön is elég nyugtalanítóak. Hogy kell azt számolni, hogy Európára és benne Magyarországra melyek az igazán veszélyes folyamatok?
Minden országnak van egy úgynevezett nemzetbiztonsági vagy nemzeti biztonsági stratégiája, és abban meg vannak határozva azok a célok, amit az országnak a politikájában követni kell. Ha egy politikát akarok csinálni, ahhoz legelőször meg kell nézni azt, hogy milyen kihívásokkal nézek szembe. Ha pedig még azt is számolom, hogy egy nemzetközi közösségnek vagyunk a tagjai, például a NATO-nak, illetve az Európai Uniónak, annak is hasonlóképpen megvan a maga stratégiája. Tehát próbálok ahhoz igazodni. És utána azokat az eseményeket, amelyeket naponta tapasztalunk, megpróbálom helyre tenni, tehát, hogy most melyik vonalba tartozik, mennyire felel meg az érdekeimnek, és nem utolsó sorban fontos kérdés az, hogy ki, mit és mikor mondott.
Hogy tudom ez alapján például az Egyesült Államok elnökének tevékenységét rendszerbe foglalni, ami arról híres, hogy időnként önmagának is ellentmondani látszik. De lehet, hogy csak látszik.
Nem biztos, hogy egyértelmű az, hogy önmagának ellentmond. Azért el tudom képzelni, hogy a tanácsadói révén azért vannak neki elképzelései, és van egy egységes stratégia. Más a stílusa. Én azt mondom, hogy inkább a stílus más, mint a politika. Egy kicsit eltér a korábbi elnököknek a gyakorlatától. Szabadabb belvű, más kulturális háttere van, más tanulmányokat folytatott, más területen dolgozott. Tudjuk, hogy egy gazdasági szakember, és mint gazdasági szakember, ő nem kifejezetten a politikai oldalról közelíti meg a dolgokat. Ha megnézik a korábbi elnököket, azért azok más területről jöttek, de ugyanakkor a politikai vonalat követték. Ő neki a elsődleges és a meghatározó a gazdasági téma, és ő szokta mondani America First. Tehát ezzel kezdte már a kampányát, és ezt folytatta gyakorlatilag végig. Eddig ez viszonylag következetes, napi dolgaiban vannak olyanok, amelyek nehezen kiszámíthatók, illetve meglepetést okoznak, nem csak a szövetségeseknek, hanem az országon belül is, még mondjuk a kongresszusi képviselőknek is.
Kiszámítható meglepetéseket okoznak, lehet ezekkel kalkulálni, vagy épp az a lényegük, hogy legyenek kiszámíthatatlanok, megzavarva az ellenfeleket?
Van neki egy egyértelmű vonal vezetését, tehát azt lehet látni. Azt mondom, hogy a stratégia az világos. Taktikában vannak olyan eltérések, amiket nem lehet kiszámítani, vagy nagyon nehéz követni. Ezt lehet látni a szövetségi politikában, lehet látni a külpolitikában, és lehet látni azokban a reakciókban, amelyet a saját szövetségesei hangoztatnak az Egyesült Államok irányába. Sokszor nem értik meg azokat az intézkedéseket, amelyeket egyik percről a másikra hoz az elnök, majd akár az is előfordult, már visszavonja egyik percről a másikra.
Stratégiája világos? Egyáltalán melyik stratégiája? Külpolitikai, belpolitikai, világpolitikai stratégiája? Amerika elég nagy ahhoz, hogy mindenféle területen lehessen saját stratégiája.
Neki mindenféle stratégiának meg kell felelni, hiszen az Egyesült Államoknak az érdekei rendkívül kiterjedtek. Tehát tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy globális érdekei vannak. Nyilván a globális érdekeket annak megfelelően kell igazítani, ahogy a belpolitikai megköveteli. Tehát ami az Egyesült Államok célja, és ami számára nagyon fontos. Ha én azt mondom, hogy nekem most fontos a gazdaság, fontos a munkahelyek teremtése, és ne fizessek különböző területekre annyit, mint amit korábban megtettek más elnökök, hajlamos ezeket megváltoztatni, mint ahogy ennek nap mint nap példáját látjuk.
De az Egyesült Államok érdekei azok változhatnak? Tehát milyen gyorsan változhat egy ekkora világhatalom érdeke?
Befolyásolja a nemzetközi politikát nyilván egy olyan ország, mint az Egyesült Államok. Az érdekei változnak természetesen, mert változnak a körülmények. Hát, hogyha mondjuk a legnagyobb ellenfél számára Oroszországnak változik a stratégiája, változnak a különböző lépések Oroszország részéről, akkor kénytelen alkalmazkodni. És neki el kell dönteni azt, hogy most számomra mi a legfontosabb. Távol-Kelet? Közel-Kelet? Oroszország? Faktog államok problematikája, ahol szeretnék benyomulni minél előbb. Afrika problémája, migráció, ami ugye több irányból jön, neki ezt el kell dönteni.
Mi alapján látszik, hogy eldöntötte-e, hogy mi a sorrend? Egy költségvetés alapján látszik?
A költségvetés már következmény, tehát először kidolgozzák azt a stratégiát, amikor van egy kormányváltás, és ez minden országban így van, akkor kidolgozzák a stratégiát, és abban meghatározzák a fő kül- és belpolitikai irányvonalakat. Ezen belül természetesen a gazdasági irányok azok meghatározó jelentőségűek, és hogy a külpolitikát hogyan tudom folytatni, ennek egy nagyon fontos követelménye az, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, tehát milyen a gazdaságpolitika, és itt látunk különböző ugrásokat a Trump politikájába egyik napról a másikra.
El lehetett dönteni 2018 végén, hogy mi az Egyesült Államok célja a világgal. Mit akar abban elérni?
Hát ha apró részlet kérdéseket nem, de azért nagyjából el lehet dönteni, minden területen prioritással rendelkezzen, ezt lehet látni a legújabb költségvetésben is, 2019-es költségvetésben, ahol azt mondta, hogy számunkra az a legfontosabb, hogy mi legyünk a világon a legerősebbek, és mi kövessük azt a politikát, ami a mi politikánk és a mi nemzetbiztonsági érdekünk. Aztán utána, hogy a gazdaság területén milyen egyéb kihívások vannak, azt lehet látni szintén a Trump politikában, amikor azt mondja, hogy különböző országok ellen szankciókat foganatosítok, hogy most tetszik vagy nem tetszik, másnak az egy másik kérdés, hogy hogyan érinti a szövetségi rendszert. Ez is egy másik kérdés. Tehát tulajdonképpen azért van ennek egy logikája, amit lehet követni. Legfeljebb nem mindenki tudja ezt követni. Tehát nagyon oda kell figyelni, hogy tulajdonképpen most mi van a mögött, a lépés mögött, amit az Egyesült Államok elnöke éppen elvégez.
Lehet építeni egy barát ellenség felismerő rendszert erre az elméletre. Szóval kik az Egyesült Államok ellenségei és kik a szövetségesei ma? Ez világos-e?
Lehet is érezni, hogy kire mondja azt, hogy ellenségei. Nagyon sokat változott. Most pontosan a 2019-es költségvetési év, ugye Egyesült Államokban a költségvetési év az mindig október 1-jel kezdődik. És most ugye elfogadták a 2019-es költségvetést, és ebben tulajdonképpen megfogalmazta azt, hogy ki és mi számára legfontosabb. És ellenség vagy ellenfél. De most már használják az ellenség kifejezést is. Első számú Oroszország. Tehát az áll az első helyen a politikában. És ehhez alkalmaznak minden, politikát, gazdaságot, kultúrát, stb. Második helyen áll Kína, harmadik helyen áll Irán, negyedik helyen áll Korea, Észak-Korea természetesen, és a legutolsó helyen pedig az iszlám szélsőséges vonal. Na most miért érdekes ez? Azért, mert eddig a legfőbb ellenség számára, vagy ellenfél a radikális iszlám terrorizmus. És számukra az elsődleges fontosságú volt a terrorizmus ellenes küzdelem. Ez most megváltozott, és az ellenség kép, vagy az ellenfél képbe országok jöttek be, tehát az azt jelenti, hogy ennek megfelelően fogják alakítani a jövőben a politikát.
De hogy küzdhet te fel magát Oroszország első számú ellenségé, amikor az amerikai védelmi költségvetésben 19-re 716,3 milliárd dollár van. Szergej Sojgu védelmi miniszter meg azt mondta, hogy az övékébe 18-ra 46 milliárd. Egy nagyságrend különbség.
Az olyan 70 milliárd körül van.
De
akkor is nagy a különbség. Tehát akárhogy is nézzük, itt óriási a különbség. A helyzet az, hogy más a felelőssége az Egyesült Államoknak a világban, és megint más Oroszországnak. Tehát az Egyesült Államok világhatalom, és úgy képzeli magát, hogy ő azt csinál a világban, amit akar, és a világ úgy fog alakulni, hogy ő szeretné, ez pedig nagyon benne van a Trumpnak az ideológia. Helyába. Na most ezt nem szabad kifejezni csak katonai területen, és nem szabad csak abból a szempontból vizsgálni, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, mit fejlesztenek és mennyit költenek. Ebben sok minden benne van. Ebben benne van a politika, benne van a gazdasági lépések sorozata, szövetségi politika, kivel alakítok viszonyt, kivel nem, kivel milyen szinten alakítom ki a viszonyt. Tehát itt nagyon sok mindent figyelembe kell venni, hát ezért vannak a tanácsadók, akik elmagyarázzák az elnöknek azt, hogy mit kell tenni. És hát tudjuk azt, hogy Trump sajátosságából adódóan elég gyakran történtek változások a tanácsadókat illetően is.
De kezdetben a tanácsadók között és a felelős vezetők között nagyon sok magasrangú amerikai tábornok volt. Ezt akkor úgy értékelte mindenki, hogy ez nagyon jó dolog, mert olyan emberek, akik értenek ahhoz a szakmához, amit ők visznek. De az ő számok az utóbbi időben, mint hogyha csökkenne.
Igen, hát ha katonákat tesznek oda a vezető pozícióba, nyilván, ha hat katonai műveleteket akarok végrehajtani. És felmerült ez a kérdés is. Ne felejtsük el, hogy néhány hónappal ezelőtt még téma volt az, hogy Iránt is megtámadják, illetve Észak-Korea esetében katonai műveleteket hajtanak végre. Most ehhez kellettek a katonák, ráadásul az volt a szerencse, hogy ezek között jó néhányan tudják, hogy mi az, hogy háború, hiszen részt vettek az afganisztáni esküszöbön. küzdelemben, az iráni háborúban, és lebeszélték az elnököt, tehát mondták azt, hogy nagyon óvatosan kell válni ezekkel a katonai kérdésekkel, és nem úgy van az, hogy csak egy országot megtámadunk, megvan a tapasztalat, ugye Afganisztánban már mióta folyik gyakorlatilag ez a háború, vagy Irak esetében még mindig nincs rend, és folytatták ezt a sort, és tulajdonképpen visszafogták az elnöknek azt a vágyát, hogy ő tulajdonképpen azt csinálja, amit akar, és ne is mérlegeljen semmit, hanem csak csapással válaszoljon. Na most van egy másik dolog, amiről nem illik beszélni, de azért meg kell mondani. Katonák ritkán szoktak nemet mondani. Tehát, hogyha az elnöknek ez az elképzelése, tanácsadó idő vagy arra meg kell nézni a különböző személyeknek a nyilatkozatát, a Yes Sir című változata a helyes, tehát ők nem vitatkoznak. Értettem, elnök úr, igen, így lesz.
Mi az amerikai katonai képesség határa 2018-ban? Ha például megnézzük Afganisztánt, ahol még mindig nem érték el a célt.
No, itt van az az ellentmondás, amiben vele keveredünk rövid időn belül, mert hogyha azt mondjuk, hogy az Egyesült Államok költségvetése 716 milliárd dollárt 2019-ben, és ezt a háború gyakorlatilag 2001. december óta folytatják, és nincs vége, és maga az elnök mondta azt, hogy tulajdonképpen ez egy teljesen értelmetlen dolog, egy óriási pénzes zsák, amiben szórjuk bele a pénzt, és tulajdonképpen semmi eredmény nincsen. Hát a határt azt abban lehet meghatározni, hogy tulajdonképpen csillagos ég. Egész világon van képesség az Egyesült Államoknak, ezt úgy hívják, hogy erőkivetést is, bárhol be tudja vetni az erejét, de sajnos a mai háború nem úgy néz ki, mint régen, ahol a különböző hadseregek csapnak össze, hanem úgynevezett aszimmetrikus küzdelem folyik, úgynevezett proxy helyettesítő háború folyik, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nagyon nehéz győzelmet elérni, és hogyha megnézzük jelenleg az afganisztáni helyzetet, nem látjuk a végét az egésznek, hanem még csak kilátás sincs arra vonatkozóan, hogy hogyan lesz ez befejezve, vagy egyáltalán be lehet fejezni. És hogyha az előbb beszéltünk a stratégiákról, az Egyesült Államoknak pillanatilag nincs stratégia arra vonatkozóan, hogy az afganisztáni háborút hogyan fejezze be. Látszik, hogy utána a későbbiek során ugye Irakból igyekezett kivonulni, és pont most tegnap jelentette be az a Trump elnök, hogy Szíria esetében Egyesült Államoknak nincs különösebb érdeke, és azokat az erőket, akik ott vannak, csak azért hagyja ott, hogy az iszlám állam a maradéka ellen küzdjön. Hát tulajdonképpen Szíriában gyakorlatilag az ország 99%-a, a területen 99%-a a Bashar al-Assad rendszer ellenőrzése alatt van, tehát ott az amerikaiaknak sok mindent nem tudnak már osztani. Hát a következő probléma pedig az, hogy azért beszállt a másik a nagyhatalom Oroszország, akinek az érdekei meglehetősen keményen érvényesülnek Szíria területén.
Oroszország mihez képest nagyhatalom? Mert saját magát szereti katonai világhatalomként pozícionálni, szívesen mutatja be az új fegyverrendszereit, de ha a gazdaságát nézzük, akkor messze vannak attól, hogy világhatalom legyenek.
Itt megint ellentmondás van, igen. Hát Oroszország szeretné visszanyerni azt, ami volt a Szovjetunió idején, attól rettenetesen messze van. Tehát azzal, hogy a Szovjetunió szétesett, nem csak területek, hanem a gazdaság és minden más egyéb képesség nagymértékben lecsökkent, tehát gyakorlatilag most egy 76 milliárdos költségvetéssel és egy olyan gazdasággal, ami alapvetően az energiahordozókon alapul, a borzalmas nagy fejlesztést nem lehet elvégezni. Tény az, hogy az oroszok, amit figyelnek, az, hogy az Egyesült Államok milyen lépéseket tesz, nem tudják fölvenni a kesztyűt. Tehát a versenyt azt nagyon nehéz fölvenni az amerikaiakkal, ugyanakkor látni kell azt, hogy olyan irányokban próbálnak fejleszteni, amivel bosszúságot tudnak okozni az amerikaiaknak. Mondjuk a stratégiai erők fejlesztése, a hadászati rakéta csapatoknak a fenntartása, további fejlesztése, vagy ha szükséges, akkor akár harcászati atomeszközök kifejlesztése, amit már egyszer abbahagytak, hogy ezzel nem foglalkozunk. Tehát mindig találnak valami olyan eszközt, vagy olyan módszert, amivel az amerikaiakat az kellemetlen helyzetbe tudják hozni.
De ez a cél, hogy kellemetlen helyzetbe hozzák? Vagy az a cél, hogy a tárgyalóasztalnál maradhassanak ezzel a módszerrel?
Kérdés az, hogy ki akar tárgyalni, miről és mennyi ideig, és mi a tárgyalásnak a célja. Hát sajnos az utóbbi időben azt lehet tapasztalni, hogy a nagyon nagy baráti tárgyalások nincsenek. Tehát valahogy itt úgy látom, hogy a Trump nem tudja helyre tenni azt, hogy most tulajdonképpen mit akar az oroszokkal. Láttuk azt, hogy Helsinkiben találkoztak. Ugyanakkor előtte meglehetősen sok negatív dolog hangzott el Oroszországgal kapcsolatban is. Utána is. Majd ezt követően ugye Trumptól elhangzott olyasmi is, hogy akkor meghívom Putyint az őszre és tárgyalunk. Tehát akarok is tárgyalni, meg nem is akarok tárgyalni. Szankciókat szankciókat alkalmazok, ugyanakkor baráti kezet nyújtok, tehát ez így egyszerre nem megy. Ugyanakkor látni kell azt, hogy Putyinnak viszont az elképzelésébe nem fér bele az, amit a gazdaság tud nyújtani. Tehát az orosz gazdaság lényegesen gyengébb képességgel rendelkezik, mint az amerikai. Tehát ők tudnak új fegyvereket kifejleszteni. Kérdés, hogy ezek közül mi az, ami használható, mi az, ami bevezető, és mi az, ami pusztán csak a tervezőasztalon van.
Ez kérdés, ezt senki nem. Műholdakkal, átrepülésekkel, egyeztetésekkel nagyjából láthatják egymás rendszereit, nem?
Nagyjából láthatják, de a fejlesztéseket azért nem pontosan tudják. Tehát más dolog az, hogy egy fegyver az a tervezőasztalon van, vagy kísérletezgetnek itt ott, ott, vagy rendszerbe helyezték, és tudják adott esetben alkalmazni. Uram, bocsá, eladni akkor lehet, hogyha már alkalmaztam valahol, tehát addig ez nem fog sikerülni. Az oroszok részéről elég sok új fegyver bejelentése került, ugye Putyin ezt tavasszal megtette, aztán néhány hónap múlva kiderült, hogy ezek még azért nem bevetésre készek, de nem is lehet azt mondani, hogy ez egy dezinformáció. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy valójában milyen fejlesztések vannak és milyen irányba mennek, akkor azt lehet látni, hogy azért vannak új fegyverek, amikkel az oroszok foglalkoznak, és ez nagyon komoly fejtörést okozhat, mondjuk az amerikai félnek is, különösen akkor, hogyha kimennek az űrbe, mint amit ugye az közelmúltban fogadott az Egyesült Államok elnöke, illetve kiadott egy elnöki rendeletet, hogy megalakul az űr hadviselésre egy külön haderő nem, ami majd úgy később a 2020-2022 körül fog megvalósulni, de itt már a fejlesztések területén igencsak előre gondolkodnak azok, akik ilyen kérdéssel foglalkoznak mindkét területen, Oroszországban is és az Egyesült Államokban is, és próbálják kifürkészni azt, hogy a másik mit akar, hol tart a fejlesztésbe, én meg már ettől jól előbbre akarok lenni, és tulajdonképpen ez az egész űrhadviselésnek a lényeg, amit most az Egyesült Államokba akar vezetni, hogy semmiképpen ne tudjon bennünket mondjuk az orosz haderő a űrbe megtámadni, vagy űrből esetleg különböző eszközökkel, speciális fegyverekkel a mi műholdjainkat megsemmisíteni, vagy legalábbis működés képtelenné tenni, mert erről szól a történet.
De több lesz ebből, mint annak idején a csillagháborús tervekből? Ott remektünk, amikor a tévében láttuk, hogy az elnöknek milyen elképzelései vannak, bárhová el lehetett volna érni, aztán nem lett belőle semmi.
Régennek ez a tervei, hát ezek tényleg inkább a fantázia világát tükrözték, ugyanakkor ma már lehet látni, hogy ezen a területen sokkal nagyobb előrelépési lehetőségek vannak, hát műhold rengeteg van. Na most mi a lényeg? Ezeket a műholdakat meg kellene semmisíteni. Műholdnak két jelentősége van. Az egyik a kommunikáció, tehát az összeköttetés, amire tudják használni, a másik pedig a felderítés, a megfigyelés. Na most mind a kettőt végzik. Na most, hogyha a másik félnek nézik egy kommunikációs műholdját, megsemmisítjük, akkor az azt jelenti, hogy a kommunikáció megszűnt, és ma már kommunikáció számítógépekkel történik, műholdas eszközökkel történik, nem feltétlen vezetékekkel, bár nyilván a kommunikáció az több irányú, tehát vezetékek is megvannak, de hát legfontosabb erre a műhold. Na most, hogyha egy műholdat én megsemmisítik a levegőből, mondjuk egy lézerfegyverrel, akkor az azt jelenti, hogy a kommunikációnak egy területét kikapcsoltam. És ezzel nagyon nagy kárt lehet okozni a másik területen. Illetve hát azokat a felderítő eszközöket, amiket működtetek, ami fontos ahhoz például, hogy a hadászati rakétát hogyan tudják indítani, vagy éppen nem tudják, ha lelövöm a műoldat, vagy működésképtelenné teszem, akkor ez egy nagyon komoly problémát jelent. Tehát tulajdonképpen ez a régeni csillagháborús időszak fog valószínű, még ez nem biztos, mert pillanatnyilag ez még nincs jóvá hagyva, ez még nem is jól járt a szenátus előtt, ezt még csak a Trump elnök közvetlen tanácsadói mondták neki, hogy egy ilyet kellene csinálni, és hát ő ezt gyorsan jóvá hagyta, de ezzel még egy kicsit várni kell, mert itt azért nagyon sok egyéb problémája is van, ebben még bele fognak szólni az oroszok is, meg van nemzetközi szinten, ugye van egy olyan megállapodás, hogy az űrben nem fegyverkezünk. Hát akkor ha ezt felrúgja, akkor utána nagyon sokan azt fogják mondani, hogy bocsánatot kérek. Erre van egy nemzetközi egyezmény, hogy az űrben nem viszünk fegyvereket.
Melegedés irányába megy a helyzet? mert azt mondták, hogy ez már az új hidegháború időszaka, de azért mindig jobb volt, mint amikor szemtől szembe álltak egymásnak fordítva a rakéták.
Hát ezt nehéz megmondani, mert hogyha hasonló paritással rendelkező fegyverek álltak egymásra szembe, ugye a hidegháború idején azt mondtak, hogy a fegyvereknek a békéje. Tehát tulajdonképpen a rendelkezésre álló fegyverek, természetesen emberekkel együtt, akadályozták meg azt a hidegháborút, hogy nem volt háború mondjuk Európában.
Mindenki tudta, mi lenne, ha lenne.
Mindenki tudta, hogy mi lenne, és tulajdonképpen nem a mai viszonyok mások, tehát nem köszön vissza a történelem, azért ez a világ nem fog visszajönni, sajnos rosszabb lesz, tehát ami most van a csillagháború ideihez képest is, ez az űrfegyverkezés sokkal keményebb lesz, és még egy nagyon fontos kérdés, amiről beszélni kell, és ezt úgy hívják, hogy költségvetés, tehát ennek borzalmas nagy költségei vannak. Na most persze lehet ennek egy olyan célja is, hogy a Egyesült Államok arra kényszeríti a másik felet, nevezetesen Oroszországot és Kínát. És itt nagy kérdőjel, hogy a két nagyhatalom, Oroszország és Kína vajon együttműködik-e vagy nem, mert kezdve egy újabb helyzet áll elő, de mind a kettőt arra kényszeríti, hogy fegyverkezzen, mert hogyha ezt az amerikaiak elkezdik, én egészen biztos vagyok benne, hogy ezt az oroszok, illetve a kínaiak is előtérbe fogják helyezni, tehát beindul egy olyan fegyverkezés, ami tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk azt, hogy senkinek nem hiányzik. Aztán utána a szárazföldön, illetve a levegőben ez az aszimmetrikus hadviselés, ahol tulajdonképpen egy terrorszervezet nagyobb kellemetlenséget tud okozni egy másik országnak, mint mondjuk egy adott ország hadserege.
De Kína is a világvezető hatalma akar lenni, nagyon sok területen jelentette be a kínai főtitkár egy évvel ezelőtt, és felsorolta, hogy mi mindenben akar világelső lenni. Velük hogyan számol Amerika, és hogyan számol Oroszország?
Érdekes dolog, hogy néhány évvel ezelőtt, egész pontosan 2012-ben az amerikai stratégiában, ugye az elsődleges cél az volt, hogy számukra a legfontosabb a távol-keleti térség, és a távol-keleti térségben pedig Kína visszaszorítása. Hogy Kína ugye elkezdett ott különböző sziget kapcsán ellentétet szítani, tudjuk, hogy Japánnal is volt problémája, vagy van is problémája, egyéb országokkal is van problémája. Na most a hajózás biztosítása az Egyesült Államok szempontjából már legalábbis a távol-keleten is rendkívül fontos, tehát erre odafigyelnek. Emögött az van, hogy akkor a haditengerészeti erőket erősíteni kell, csapásmerő képességet fejleszteni kell, és mivel ugye elsődleges cél az volt, hogy oda menjenek, és ott vessék be az erőket, ha éppen szükség van rá Kínával szembe. Közben jött egy másik történet, ugye orosz-ukrán konfliktus, aztán a közel-keleti szíriai háború, stb., ami arra késztette az Egyesült Államokat, hogy akkor máshová is figyeljünk. Tehát egy kicsit alább hagyott ez a távol-keleti fegyverkezés. Most a kérdés Kína volt, Kína mit csinál? Igen, Kína korábban úgy volt, hogy csak saját magával foglalkozik, de most már ezen túl van. Kína olyan fegyvereket fejlesz ki, amivel az erőkivetést biztosítani tudja. Tudjuk azt, hogy komoly gazdasági érdeke is vannak Kínának, nézzük meg például az afrikai terjeszkedését. Ugyanakkor látni kell azt, hogy például tavaly átadtak egy repülőgép vagy hajót. Tehát Kína nagyon fejlődik légierő vonatkozásában is. Nyilván egy teljesen más viszony van mondjuk az Egyesült Államok fejlesztése meg a kínai fejlesztés között. Technológiák a két szint nem hasonlítható össze. Kínaiak lényegesen alacsonyabban vannak. Na most ugye azt mondtuk, hogy az Egyesült Államoknál a 2019-es költségvetés 716 milliárd, a kínaiaknál ezen a 170 milliárd körül van, 176 milliárd, hát azért lehet látni a igen nagy különbséget, viszont egyre többet foglalkoznak a haderő fejlesztésével, kint vannak az űrbe, tudjuk azt, hogy atomhatalomnak számít, atomfegyvereket is fejlesztik, tehát tulajdonképpen minden területen beindították a kínaiak is a haderő fejlesztését.
Oroszokkal milyen viszonyt szeretnének fölépíteni a kínaiak? Ez látszik-e világosan már?
Hallatlan érdekes, de ez még világosan nem látszik. Tehát van egy bizonyos vita, meg korábban is volt, tehát Kína és a Szovjetunió között azért voltak bőségesen viták, de ma már más a helyzet. Tehát ma jobban megértik egymást, ugye ott van a Sankály együttműködés, jobban megértik egymást legalábbis politikai szinten a kínaiak és az oroszok. Kérdés az, hogy stratégiai szinten mennyire hangolják össze a dolgokat. Ez én szerintem attól is függ, hogy az amerikai fegyver védekezés hogyan fog beindulni, mert el tudok képzelni egy olyan változatot is, hogy a kínaiak, illetve az oroszok összefognak, na ettől kezdve hát megnehezül az amerikai stratégiai vezetésnek a helyzete, mert két irányba kell figyelni, és két fontos irányba.
De ez a két fontos irány, ez együtt kiad annyi képességet, ami már zavarhatja. Az előbb, ha a számokat mondtuk, még mindig nem jött,
zavarni,
csak a fele.
Zavarni nem zavarhatja, mert a technológiai szint az amerikaiaknál fényévekkel előbbre van. Tehát akkora fejlesztések voltak és vannak jelenleg is, amit egyelőre sem Oroszország, sem Kína nem tud hozni. Hát csak egy példát mondjuk a légierő területén, ugye hát ezt a sokat vitatott F-35-ös, ötödik generációs gépet, amit az amerikaiak kifejlesztettek, sőt Izraelnek már el is adták, sőt Izrael ki is próbálta már a hadi körülmények között. 100 millió dollár egy darab repülőgép. Na most ugye egy darabot nem szoktak vásárolni, tehát ezt azért, hogyha rendszeresítik egy ország haderejébe, akkor az egy komoly csapásmérés jelent, és viszonylag nagy távolságra, óriási sebességgel, és ezt úgy hívják, hogy ötödik generációs, ami azt jelenti, hogy a radarok számára láthatatlan. Ha a radarok számára láthatatlan, akkor azt jelenti, hogy a jelenlegi légvédelmi rendszerek, hát nem sokat érnek.
Oda megy, ahova akar, magyarul.
Ez pontosan így van. Na most ezzel csak az Egyesült Államok rendelkezik, és ide akartam kirukadni. Az oroszok is folytatnak erre vonatkozó kísérletet. Van is nekik próba alatt már kép, amelyik ötödik generációs, de rendszerben még nincsen, a kínaiaknak még ilyen nincsen. Hát ez nagyon sok technológiai fejlesztésre, fejlődésre van szükség ez Kínában is, és az oroszoknál is.
Amit a törököknek nem adnak.
Most. A törököknek az F-35-öst nem adják el, ami óriási fájdalmat jelent a török vezetésnek, de hát azért azt is látni kell, hogy ezt a repülőgépet nem egyedül az amerikaiak fejleszték, és a törökök is benne vannak a fejlesztésben. Az azt jelenti, hogy ez anyagilag hozzájárulnak pénzzel, és igen, hát tekintettel arra, hogy van a politikai viták elég súlyosak, és az utóbbi időben ezt nagyon lehet látni Törökország és az Egyesült Államok között, ez azt jelenti, hogy hát egyelőre az Egyesült Államok világosan kimondta, hogy F-35-ös gépet Törökország nem kapott, és ezt meg is erősítették. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy az oroszok meg ugye örömmel eladják nekik a S-400-as légvédelmi rendszert. Na most, hogyha ezt megveszik, akkor ez a NATO-ba fog olyan problémát okozni, hogy nem egységes a légvédelmi rendszer. A NATO-n belül egységes légvédelmi rendszer. Nem kompatibilis az S-400-as rendszer a NATO-ban lévő légvédelmi eszközökkel. Következésképpen Törökország, amelynek a stratégiai fekvését nem kell aláhúznom, mert teljesen világos mindenki számára, egy más légvédelmi rendszerrel rendelkezik, ez nem biztos, hogy jó, sőt nem biztos, hanem egyáltalán nem jó a NATO-nak, ez nem tetszik az oroszoknak.
Hírek következnek.
Utána
innen folytatjuk. Kis Benedek József nemzetbiztonsági szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára, az Inforádió arénájának vendége. Hírek után folytatjuk.